Mindenkit szeretettel köszöntök előadás sorozatunknak a negyedik alkalmán. Ugye a 10 vázlat profécia a témánk, és ma eljutottunk a sorrendben harmadik vázlat proféciához. Ugye az elsőben volt szó Nabukodonozor álmáról, Dániel könyve második fejezetében, a második vázlat proféciában Dániel álmáról, Dániel könyve hetedik fejezetében, és a mostani harmadik vázlat proféciának különben nagyon nehéz nevet adni, címet adni. Én azt a címet adtam a programlapunkon is, így jelent meg, hogy a messiásnak, a megváltónak a két eljövetelének az összekapcsolása. A Bibliának egyetlen és hát így egészen rendkívüli proféciájával van dolgunk. Jézus Krisztus első és második eljövetelét, az elsőt időileg, a másodiknak az előzményeit időileg összekapcsolja a Szentírás. Ezt kell megismernünk a mai nap során. Két fejezetet is át kell tekintenünk, tehát Dániel könyve 8. és 9. fejezetét. Olvasnám is a fejezetnek az első verseit, amelyekben benne van, hogy Dániel mikor kapott Istentől proféciát, milyen körülmények között, és aztán rátérünk arra is, hogy mi volt a proféciák tartalma. Tehát Dániel 8 első versétől. Belsacár király uralkodásának harmadik esztendejében látomás jelent meg nékem Dánielnek, annak utána, amely először jelent meg nékem. És láttam látomásban, és mikor láttam, Susán várában voltam, amely Elám tartományában van, és láttam látomásban, és íme az Ulai folyam mellett voltam. A minden profétai üzenet hirdetésnél megszokhattuk már, mert a Biblia mindig hagyja magát ellenőrizni, hogy megmondja, hogy mikor és hol kapott Istentől a proféta kinyilatkoztatást. Itt is pontosan meg lehet mondani a helyet. A helyszín Susánnak a vára, amely a babiloni birodalomnak, itt van Susán, egész pontosan mutatom, az észak-keleti részén van, azon a részén, ahonnan betörtek a médek és a perzsák, és ahonnan jövőbe leigázták a babiloni birodalmat. Tehát még a babiloni birodalom utolsó éveiben vagyunk, de Dániel proféta látomás állapotában úgy látta, mintha Elám tartományában, az Ulai folyam mellett és Susán városában lett volna. Megmondja azt is, hogy ez mikor történt, Belsacár király uralkodásának harmadik esztendejében. Ezt egészen pontosan meg lehet mondani a történelemből, időszámításunk előtt 550-549, ennek az különben utolsó babiloni király uralkodásának a harmadik esztendeje. Ekkor részesült Dániel proféta látomásban. Tehát először volt egy álom, Nabukodonozor álma, utána Dániel álma, most áttérünk a kinyilatkoztatásnak egy másik formájára, most látomásról van szó. Mivel többször elmondtuk már, csak nagyon röviden jelzem, hogy az álom és látomás között az a különbség, hogy a látomásban sokkal több kinyilatkoztatást kap a proféta, éber állapotban van, és visszakérdezhet az őt kísérő, illetve kommentáló angyalhoz. Például itt egészen pontosan név szerint Gábriel angyalt látjuk majd, hogy Gábriel angyal jelenik meg és magyarázza el Dánielnek a látomásnak az értelmét. Fel is olvasnám a látomást, amelynek az eleje teljesen párhuzamos lesz az előzőekkel, tehát azért is rajzoltam így a táblára, hogy párhuzamos vonalak és megfeleltetések. Rögtön tehát a harmadik verstől maga a látomás így kezdődik. És felemeltem szemeimet, és láttam, és íme egy kos állt a folyam előtt, és két szarva volt. És az a két szarv magas volt, de az egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később növekedett. Láttam azt a kos szarvaival öklelkezni napnyugat, észak és dél felé, és semmi állat nem állhatott meg ő előtte, és senki sem szabadíthatott meg a kezéből, és tetszése szerint cselekedett, és naggyá lett. Nagyon fontos dolog itt a látomás értelmezésénél, hogy Dániel proféta itt ezt a két szarvú kost, amit lát, már egy olyan birodalmat lát, ami fel fog jönni, hiszen az a két szarvú kost teljesen párhuzamos a medvével, az előző álom medvével, amely egyik oldaláról a másikra kelt, illetve a még előző álomnak az ezüst karjaival, tehát mind a kettőnél a kettőség figyelhető meg, vagyis ez a látomás sorozat nem onnan kezdődik, ahonnan az előzők. Említettem önöknek, hogy mind a 10 váza proféciának szinte a kezdő időpontja más és más. Az első kettőnek ugyanaz, tudnélik, az új babiloni birodalmat jelképezi az arany is és az oroszlán is. De most már nem volt értelme az új babiloni birodalomról beszélni, hiszen néhány éve volt már ennek a birodalomnak, és ez a birodalom elbukott. Isten több kinyilatkoztatást Babilóniáról nem tett, rögtön a médekkel és a perzsákkal kezdi. Ha valaki idáig elolvassa Dániel könyvét a 2. és 7. fejezet nyomán, teljesen világosan tudja ezt azonosítani már a fejezet elején, de hogyha valaki nem, akkor a fejezet, tehát a 8. fejezet 20. versében megtalálhatja az azonosítást, az a kétszarvú kos, melyet láttál Médiának és Perzsiának királya. Tehát itt ebben a látomásban konkrét azonosításokkal van dolgunk. A 2. fejezetben is láttuk azt, hogy te vagy az aranyfej, mondta Dániel Nabukodonozornak, tehát az arany a nabukodonozori dicsőséges új babiloni birodalom, az oroszlánnak kitépettek a sasszárnya és összecsuklik, Nabukodonozor utódai ugye elkótyavetélték a birodalmat, itt már Isten erről a birodalomról nem beszél. Tehát maradt ezután már csak 3 birodalmunk. Kezdi Médó Perzsiával, és itt egy más állattal mutatja be, a kossal, de milyen érdekes, hogy 2 szarva van a kosnak, ugyanúgy, ahogy a medve is az egyik oldaláról a másikra kelt, illetve a 2 ezüstkar, és a 2 szarvú kosnál megjegyzi, hogy a 2. szarv később növekedett, de sokkal nagyobb lett, mint az első. Mit jelez ezzel, hogy először a médek vezetik ezt a birodalmat, de később átveszik a perzsák a vezetést, és a nagy perzsa birodalom fejlődik ki. Miközben ezt látta Dániel, az 5. verstől a következőkre lett figyelmes. És míg én szemléltem, íme egy kecskevak jött napnyugat felől az egész föld színére, és nem is illette a földet. És annak a baknak tekintélyes szarva volt az ő szemei között. És ment a 2 szarvukoshoz, amelyet láttam állani a folyam előtt, és feléje futott erejének indulatában. És láttam a koshoz érni, és neki dühödött, és leütötte a kost, és letörte 2 szarvát, és nem volt erő a kosban megállani előtte, és leütötte a földre, és megtaposta, és nem volt a kosnak senkije, aki őt megmentse annak kezéből. A kecskebak pedig igen naggyá lőn, és mikor elhatalmasodott, eltörött a nagy szarv, és helyében 4 tekintélyes szarv nőtt az égnek 4 szele felé. Megint csak játszik könnyedséggel azonosíthatjuk, hogy mit jelent ez a kecskebak, ami hatalmas erővel neki ment a kosnak, leütötte, összezúzta, egy hatalmas nagy szarvat látott Dániel a kecskebakon, de aztán amikor letörött ez a nagy szarv, akkor 4 kisebb szarv nőtt ki az égnek 4 tekintélyes része felé. Ez ugyanúgy azonosítható az előzők alapján, mint a kos. Ahogy itt az ezüst után jött a réz, a medve után a párduc, itt a kos után a kecskebak szintén a Nagy Sándori Görögországot jelképezi, vagyis az erőnek, a gyorsaságnak, a fürgeségnek, ugye a párduc után a kecskebak is hasonló szimbóluma, Nagy Sándor tüneményes, 11 éves uralkodását és világhódítását jelképezi, ugye a nagy szarv a kecskebakon maga a világhódító Nagy Sándor, aki azonban nagyon gyorsan meghal, és a halála után az utódállam, 4 utódállama fejlődött ki, és ezek osztották fel ezt a mérhetetlen nagy birodalmat itt Görögországtól Indiáig, illetve Egyiptomig. A Nagy Sándori utódállamokról beszél itt a profécia. Tehát meglehetős gyorsasággal a történelmnek ezek a pillanatai leperegnek a szemünk előtt. Az első 3 hatalomnak már is a végére jutottunk, és most jön a 4. hatalom, amelyre már az első, de különösképp a 2. proféciában is egyértelműen a hangsúly esett. Mi lesz itt a 4. hatalomnak a jelképe? 9. vers. És azok közül egyből egy kis szarv támadott, és nagyon megnőtt délre, napkeletre és a kívánatos föld felé. És megnőtt mind az ég seregéig, és a földre vetett némelyeket ama seregből és a csillagokból, és azokat megtaposta. És a seregnek fejedelméig növekedett, és elvette tőle a mindennapi áldozatot, és elhányattatott az ő szentségének helye. és sereg rendeltetett a mindennapi áldozat ellen a vétek miatt, és földre vetette az igazságot, és cselekszik, és jó szerencséje van. És hallottam egy szentet szólani, és mondta egyik szent annak, aki szólt, meddig tart-e látomása mindennapi áldozat és a pusztító vétek felől? És a szent hely és a sereg meddig tapostatik? És mondta nékem, 2300 estéig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. Hát itt a negyedik hatalomról egyértelműen megint a leghosszabb jellemzést kapjuk. Különleges jellemzés ez, vegyük először is azt tekintetbe, hogy mi is a jelkép ennek a negyedik hatalomnak. A két szarvú kos és a keskebok után egy kis szarv áll előttünk. Első pillantásra nagyon meglepő ez, hiszen ugye az első álomban fémek voltak a szimbólumok. A második álomban már vadállatok, tehát oroszlán, medve, párduc, és a párduc után kijött a fenevad, a fenevadnak a fején 10 szarv, és a 10 szarv közül jött ki ott egy kis szarv. Hát most kicsit tanácstalanul állunk, hiszen kos, kecskebak, és itt csak egy kis szarv. Hogy lehet ez? Miért nem itt is valami más állat, mondjuk ha nem a fenevad, valami más erőteljes állat? Hogy itt egy kis szarv növekszik ki? És ne felejtsük el, hogy ennek a kis szarvnak az uralma megint csak az egész emberi történelmet lefoglalja. Ahogy azt mondtuk, hogy a vas és a vas cserép elegyével elérünk Jézus második eljöveteléig a történelem lezárásáig, a fenevad a tíz szarv és kis szarvval szintén a történelem végig mindig ott van a kérdőjel, hiszen Jézus eljövetelének napját, óráját nem tudjuk. De a kis szarvnak a ténykedésével megint egészen a történelem végéig jutunk. Hát mi ez a kis szarv? Ugye az előző három birodalmat azonosíthattuk, a második fejezetben az elsőt, a nyolcadik fejezet itt mondja ki, hogy a kos, amelyet láttál Médiának és Perzsiának királya, a kecskebakról a következő 21. vers azt mondja, a szőrös kecskebak Görögország királya, a nagy szar pedig, amely szemei között volt, az az első király, hogy pedig az letöretett és négy állott helyében négy ország támad abból a nemzetből, de nem annak erejével. Tehát ezt az első három birodalmat maga Dániel könyve már azonosította. Említettem önöknek, hogy a negyedik birodalmat csak Jézus Krisztus azonosítja, Máté evangélium a 24. fejezet 15. versében, és ott egyértelműen Rómára utal, majd külön meg fogjuk vizsgálni a Máté 24. fejezetét, más néven Jézus nagy apokaliptikus beszédét, ott fogok magával az azonosítással részletesen, azonosításról részletesen szólni. Tehát, hogyha elfogadjuk előre, hogy a kis szarv Rómával azonos, akkor megint csak egy kicsit tanácstalanok vagyunk, mert itt ugye láttuk, hogy a fenevad az ókori Rómával azonos. Az ókori Rómának kijön a fejéből ez a 10 szarv, ugyanúgy, mint előtte a 10 lábúj a vasból, ez az európai államokkal azonos, ugye a 10 lábúj, illetve a 10 szarv. És azt is mondtuk, hogy a 10 szarv közül, amikor kijön a kis szarv, egy különleges hatalom, amely kiszakít hármat maga mellől, ez pedig Rómának a jogfolytonos utódával, tehát a középkori Rómával, az egyházi Rómával azonos. Na de hogyha ez igaz volt a 7. fejezetnél, akkor itt a 8. fejezetben a miért mutatja be csak egyetlen egy jelképpel, a kis szarv jelképével a Szentírás Rómának az uralmát. Kedves hallgatók, a bibliai proféciák olyanok, hogy azokon tényleg évekig lehet gondolkozni, és sokszor egyetlen egy megoldás, egy olyan nagyon evidens megoldás sokszor évekbe kerül. Hát most egy kicsit lerövidítjük az időt, mert fél év alatt kell nekünk itt azonosítanunk a dolgokat, de milyen csodálatos dolog, hogy a két Rómát, az ókori Rómát és a középkori Rómát, és nyilván a középkori Róma megmarad egészen a végideig, a Biblia ebben a proféciájában összekapcsolja, és most nézzük meg, hogy mi alapján. Ahogy az ókori Rómáról nem tudjuk, végül is nem tudjuk, a legokosabb történése tudja, hogy jött fel a történelemnek a színpadára. Amikor Nagy Sándor meghal, amikor kialakul az a négy utódállam, hát Róma még sehol nincsen a történelemben, még belső viszályok ott az itáliai félszigeten, városállamok egymás közötti tusakodása, hogy jön fel Róma a történelem színpadára? Ugye milyen titokzatos az ókori Róma kinövése, mint egy kis szarvnak a kinövése. Na és hogy jön fel a középkori Róma? Amikor megbukik a római birodalom, előbb a nyugat-római birodalom, aztán a kelet-római birodalom, hogy jön fel titokzatosan, évszázadról évszázadra, mindig egy-egy lépéssel a középkori és az egyházi Róma? Ez egy döbbenetes dolog. Mindenki azt hitte, hogy Rómának egyszer s mindenkorra vége van. Az ókori Róma is végül is, hát ha teljes életidejét nézem, akkor 1200 évig állt fenn. Ha a teljhatalmát nézem, akkor is egy 5-600 évig állt fenn. De mindenki úgy gondolta 476-ban a nyugat-római birodalom bukása, hogy Róma egyszer s mindenkorra lesüllyedt a történelem útvesztőjébe. De nem így történt. Az ókori Róma helyén a középkori Róma hatalma szépen kivirágzik, és mégpedig ugyanolyan jellegzetességeket magánhordozva, mint az ókori Róma. Ezért a Biblia ebben a jövendőlésében a pogány Rómát és az egyházi Rómát összeköti, és azt mondja, amilyen titokzatos volt az előbbi kinövése, ugyanolyan titokzatos lesz a következőnek a kinövése. A történelemben vannak olyan talányok és olyan rejtélyek, amelyeket itt a földi életben nem fogunk megérteni. A Biblia azért beszél egy 1000 éves ítéletről az egész földi történelem lezárulása után, mert azt sejteti velünk, hogy nagyon sok mindent kell majd megérteni azoknak, akik eljutnak az örök életbe, abból, ami itt a Földön történt. Itt a Földön sok mindennek nem lehet a nyomára akadni. Nekünk azonban teljesen egyértelmű és világos az, hogy ha a negyedik birodalom egészen a végideig tart, és majd olvasom szó szerint is, hogy milyen sokszor mondja, ez a végső időkig szól, ez az utolsó időig szól, és majd akkor vétetik el tőle a hatalom, amikor Krisztus eljön. Tehát szó szerint a 8. fejezetben benne lesz, akkor nekünk nem is az a nagy kérdésünk, hogy most a történelemben minden ágat, bogat mi fel tudjunk deríteni, hanem az a nagy kérdésünk, hogy mi jellemzi ezt a félelmetes hatalmat, és hogyan tud ez a történelemben ilyen hosszú, hogy említettem az ókori és a később az egyházi Róma együttes életideje, hát ha mától visszafele tekintünk, akkor is körülbelül 2200 év. Hogy lehet, hogy egy hatalom 2200 éve a világ történelem porondján van, és ezt lényegileg nem nagyon veszik észre? Mert hadd emeljek ki néhány jellegzetességet a hatalom ténykedése közül. És azok közül egyből egy kis szarv támadt, és nagyon megnőtt délre, napkeletre és a kívánatos föld felé. Milyen érdekes kis aprócska mozzanatok, de mindegyikre oda kell figyelni. Mi az, hogy Róma megnőtt délre? Hát szerencsétlenségemre itt éppen nincsen Kartágó, és a pun háborúkat nem tudom itt mutatni, de hogyha Afrikát így meghosszabbítjuk, ha nem lenne itt ez a Palesztina térkép, Afrikát itt meghosszabbítanánk, akkor Róma először valóban délre nőtt meg. Az ókori Róma, a császári Róma, ugye a pun háborúk, a nagy bekebelező hadjáratok. Utána azt mondja, hogy megnőtt délre, napkeletre, jönnek az ugye az egyiptomi hódításai Rómának, tehát terjeszkedik Ázsia felé, a kívánatos föld felé, ugye a kívánatos föld itt egyértelműen a Szent Föld, tehát Palesztina, időszámításunk előtt 63-ban foglalták el a rómaiak, és attól a pillanattól fogva provinciájuk. Tehát Rómának ezeket a déli-keleti hódításait csak egyetlen egy mondata, így érzékelteti a proféci, hogy Róma majd így fog haladni. Nem megdöbbentő volt az előző proféciáknál is, hogy egyetlen egy mondattal mit tudtak érzékeltetni? Ugye az, amikor jön majd a Médó-Perzsa birodalom, ott volt a medve szájában a három borda, ugye? És mi volt az a három hódítási terület? Babilon, Egyiptom, ugye Etiópiával, és Kis-Ázsia, és egyél sok húst. Ez egyetlen egy versben benne volt, Görögországra fájt a foguk. Médó-Perzsiát is milyen tökéletesen egy versben bemutatja a Biblia, évszázadokat. Itt csak egy ilyen kis felvillantom a fényt, és látom már a történelmnek a rejtett zugait. És ugyanezt Rómával is megteszi, megnőtt délre, keletre és a kívánatos föld felé. És megnőtt mind az ég seregéig, és földre vetett némelyeket ama seregből és a csillagokból, és azokat megtaposta. Hát ez már döbbenetes. Megnőtt az ég seregéig, az ég seregét megtapossa. Tehát itt érzékeltetni kezdi, hogy ennek a Rómának nem csak egyszerűen politikai ambíciói vannak, vallási ambíciói is vannak. És érzékelteti azt, hogy most már nem is az ókori Rómáról beszél elsődlegesen, hanem most már átér a középkori Rómára, hogy a középkori Rómát nagyon is jellemezte azt, hogy kíméletlen hadjáratokat folytatott az Isten választottai, az Isten hívőkkel szemben. Ugye a csillagok a Bibliában mindig az igazi hívő keresztény emberek, akik mutatják az utat mások számára, ezeket leveti, ezeket megtapossa. Sőt, azt mondja a 11. versben, hogy a seregnek fejedelméig növekedett, és elvette tőle a mindennapi áldozatot. Itt mielőtt belefognék a magyarázatba, egy nagyon rövid helyesbítést hadd tegyek. Ez a mindennapi áldozatnak fordított kifejezés nagyon szerencsétlen a magyarban. Ez eredetileg ugye a héberben, mert héberül hangzik Dániel könyve, a támid kifejezés. A támid pedig soha nem mindennapi áldozatot jelent, hanem szüntelen szolgálatot. Ezt tehát így kell átjavítani, ha valakinek van ilyen bibliája, hogy mindennapi áldozat van a 11., a 12. és a 13. versben, szüntelen szolgálat. Azért félrevezető ez a fordítás, mert hogyha csak arról lenne szó, hogy a mindennapi áldozatot vette el ez a római hatalom, akkor arra gondolhatnánk, hogy a Jeruzsálemben bemutatott mindennapi áldozatokat. Itt nem csak erről van szó, hanem a sereg fejedelmének szüntelen szolgálatát veszi el. Kedves hallgatók, nagyon súlyos ez a mai profécia együttesünk, és hát az ember ilyenkor, amikor fölkészül, akkor a fölkészülés nagyobb része abból áll, hogy mit hagyjak el. Mit ne említsek, mert ha mindent említünk, akkor ez nagyon súlyos profécia. Majd megjelenik, erről is írásban lesz, vagy 16-18 oldala részletes magyarázatot, mindenki majd elmerülhet benne. Én az előadásban nem részletezhetek mindent, de itt meg kell állnom, és ezt részleteznem kell. Mit jelent az, hogy a kis szarv, Róma, odáig növekszik, hogy elveszi a seregnek fejedelmétől, ugye a sereg fejedelme a Bibliában mindig Jézus Krisztus. A sereg fejedelmétől elveszi a szüntelen szolgálatot. Ez mit jelent? Én azt hiszem, hogy az egész mai témánknak egyik súlypontjánál vagyunk. Olyan hatalmat mutat be itt a Szentírás, amelyről már megtudtuk az előző proféciában, hogy Krisztus ellenes hatalom, de úgy Krisztus ellenes hatalom, hogy Krisztus helyébe áll. Ez a bizonyos antikrisztus ennyit jelent ugyanis, hogy ellen és helyett. Tehát egy olyan hatalom, ami Krisztus ellenes, de úgy, hogy nem Krisztust külsőleg támadja, hanem Krisztus helyébe áll, és Krisztus nevében szólva nem azt mondja, ami Krisztus tanítása. A 8. fejezetnek a proféciájának talán ez az egyik súlypontja, hogy azt mondja, hogy elveszi a seregek fejedelmétől a szüntelen szolgálatot. Kedves hallgatók, hogy gyorsan megértessem ezt, hogy mit jövendül itt a proféta. Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy a mi emberi életünkben, hogy egy mondatba kellene összefoglalni, mi a legeslegfontosabb dolog? Nem tudom, hogy tetszenek-e ilyenen gondolkozni, hogy végülis itt élünk éveket, évtizedeket, de sokszor az erdőtől a fát is kellene látni, hogy mi a mi emberi életünkben a legeslegfontosabb dolog. Én ezt a Biblia alapján így tudnám egy mondatban összefoglalni. Felismerni a rosszat, küzdeni mindenfajta rossz ellen, legyőzni a rosszat, de ha nem tudjuk is legyőzni a rosszat, ha elkövettük is a rosszat, megbánni a rosszat, és megbocsátást nyerni Krisztustól. Ezáltal változik meg az ember. Az emberi életünknek a legnagyobb kérdése a megbánás és megbocsátás kérdése. Ha valakiből más ember lesz, ezáltal lesz más ember. Észreveszi a rosszat, megbánja a rosszat, szeretné elrendezni a rosszat, és szeretne erőt kérni, hogy a rosszat holnap és holnap után ne kövesse el. De ehhez az Istennel való kapcsolat szükséges. Ezt az ember önmag erejéből nem tudja megtenni, mások erejéből nem tudja megtenni. Intézmények, szervezetek itt kevesek, hogy az ember bennünket megsegítsenek. A mi emberi életünknek ez a nagy kérdése. Vajon megismerjük-e az Istent, kapcsolatba lépünk-e az Istennel, és látjuk-e azt, hogy az Isten szüntelen szolgálata arra irányul, hogy mi más emberek legyünk, olyan emberek legyünk, akiket az Isten befogadhat majd a mennyek országába. Így is meg lehetne fogalmazni ezt az egy mondatot, az egész ember életünk súlypontja az, hogy fejlődünk-e odáig, hogy alkalmassá válunk-e az örök életre. Nem ez az ember életnek a legnagyobb kérdése? Ezt végig lehet gondolni. Sokféle módon el lehet ezt mondani. Én megpróbáltam egy-két megfogalmazást javasolni. Én azt gondolom, hogy az emberi életnek ez a legnagyobb kérdése. Megváltozhatunk-e? Lehetünk-e önzetlen emberek? Lehetünk-e olyan emberek, akiknek Krisztus azt mondta, hogy helyet készítek néktek? Akiket fel fog támasztani, akiket el fog változtatni, akiknek örök életet ad Krisztus. Azoknak az embereknek, megváltozott jellemű embereknek kell lenniük. És Jézus Krisztusnak az egész szolgálata nem csak akkor, amikor a Földön járt, hanem amikor a mennybe ment, az egész szolgálata erre irányul, hogy mi más emberek legyünk, hozzá hasonló, Krisztushoz hasonló emberek legyünk. Krisztusnak a szüntelen szolgálata erre irányul. És miért félelmetes ez a hatalom? Mert az embertől azt veszi el, ami az embernek a legmélyebb vágya, a legnagyobb törekvése és a legszentebb célja. Létrejön a Földön egy olyan hatalom, aki azt mondja, hogy nem kell Krisztust megismerni. Istennel közvetlen kapcsolatba jutni halandó, egyszerű emberek nem tudnak, legfeljebb a szentek tudnak, meg a kiváltságos nagy emberek, de a hétköznapi ember csak éljen úgy, ahogy az egyház mondja. Ha úgy él, hogy az egyház mondja, ez már elég az üdvösséghez. Elveszi Krisztustól a közbenjárásnak, a megbocsátásnak a szolgálatát. Nem azt mondja az embereknek, hogy van istenetek a mennyben, aki itt járt közöttetek, és az életét adta értetek, és bizalmatok lehet ehhez az Istenhez, Krisztushoz, és forduljatok hozzá, és Krisztus megbocsát, és erőt ad nektek az élet harcaiban. Nem ezt mondja, hanem azt mondja, igen, van Krisztus a mennyben, de hozzá közvetítőkön átvezet az út, és a közvetítőkhöz kell fordulnotok, vagyis mi hozzánk. Az egész római vallásosságnak, már az ókori római vallásosságnak, de a középkori római vallásosságnak, hogy úgy mondjam, ez a veleje. Ez a veleje. Az egyház, a közösség az nagyobb, mint az Isten. Az egyházra jobban oda kell figyelni, mint az Istenre, és az egyházzal könnyebben kapcsolatot lehet találni, mint az Istennel. Megdöbbentő, hogy a Biblia egyetlen egy szóval, egyetlen egy kifejezéssel ezt hogy tudja kimondani, a seregnek fejedelmég növekedik, és elvette tőle a szüntelen szolgálatot, és elhányattatott az ő szentségének helye. Hát ez meg mit jelent? Miért mondja azt, hogy ez a hatalom elhányja, tehát szó szerint mondjuk így kellene fordítani, hogy elveti, odébb dobja. Elveti az ő szentségének helyét. Mi az, hogy szent hely, meg mi az, hogy az Isten szentségének a helye? A vetítésen ezt majd szeretném részletesen is bemutatni, de azt hiszem, hogy így is megérthető a dolog. Amikor Isten elrendelte azt a zsidó népnek, hogy mindig tartsanak fenn egy szent helyet. Ez a szent hely először Sílóba volt, itt az ország közepén, ott volt a szent sátor, utána Jeruzsálembe költözött, és utána Salamon idejében templom, és Zorobábel idejében ugye a második templom is felépült. A templom volt a szent hely. Miért volt egy templom a zsidóknak? Semmi több templom nem volt az egész országban, egy templom volt. Ugye ez egy más kérdés, hogy minden városban és faluban voltak zsinagógák, de hát a zsinagóga magyarul csak ennyit jelent, hogy gyülekezeti hely, gyülekezeti terem. Azért volt egyetlen egy templom, mert Isten azt akarta ezzel kifejezni már az ókorban a zsidó népnek, hogy egyetlen egy valakivel lehet elrendezni a bűneinket, és egyetlen egy valakitől kaphatunk erőt ahhoz, hogy a bűneinkkel felvegyük a küzdelmet. És ez az egy valaki a köztünk lakozó Isten. Isten a templommal akarta megmutatni, hogy a bűneset után sem fordult el az embertől. A bűnös világban megtalálható az Isten, és minden zsidó embernek el kellett menni Jeruzsálembe, ha a bűnadósságát rendezni akarta. Igen ám, csak mi helyesbítettük a fordítást. Elveszi tőle nem a mindennapi áldozatot. Most látjuk, hogy mennyire félrevezető lenne a mindennapi áldozat kifejezés. Akkor valaki azt mondaná, hogy hát ez csak az ókori zsidóságra vonatkozik, csak az ókori választott népre vonatkozik. Nem. Elveszi a szüntelen szolgálatot. Tudnék, a jeruzsálemi templom mind a mai napig több mint 1900 éve romokban van. Ugye Titus csapatai 70-ben ezt a templomot lerombolták. Erről majd beszél a 9. fejezet. De amikor a profécia azt mondja, hogy ez a hatalom elveszi a Krisztus szentségének helyét, akkor ez nem vonatkozhat csak a jeruzsálemi templom részen. A jeruzsálemi templom, hogy mondtam, az első században megsemmisült. Mit mond a Szentírás, hogy hol lett azután az Isten szentségének helye? Miután a jeruzsálemi templom megsemmisült. Rossz is a kérdésem, mert tulajdonképp így kellett volna mondani, hogy hol maradt meg azután is. Mert a jeruzsálemi templom csak a mennyei másolata volt, hogy Mózes második könyve 25. fejezetében olvassuk. Istennél van a szentségének helye a mennyben. Mikor Jézus meghalt, a templom kárpítja ketté hasadt, utána a templomot lerombolták. Senki hívő embernek nem Jeruzsálembe kellett menni a bűneit elrendezni. hanem minden embernek megnyílott az út a mennybe, hogy megszólíthassa az Istent Krisztus nevében. Az Isten szentségének helyét szólíthatta meg, ahogy különben az Ószövetségben is, például Jónás is mondja az imájában, hogy eljusson az imádságom a szentséget templomába. Szóval az ószövetségi proféták is tudták, hogy a földi szent hely az csak a mennyeinek a másolata. A menny, az Isten világkormányzásának a színhelye az, ahova mindenki fordulhat. Az Ószövetségben egy nagy népet kellett Istennek tanítania, azért volt egy jeruzsálemi templom, tehát akkor se arról volt szó, hogy ott a jeruzsálemi templomban tisztult meg valaki. Ha olyan lélekkel ment a jeruzsálemi templom, hogy találkozott lélekben, hitben az Istennel, akkor tisztult meg. De miután a jeruzsálemi templomot lerombolták, az Isten szentségének a helye egyszer s mindenkor a világtörténelem végig a mennybe helyeződött át. Mit jelent akkor az, hogy a kis szarv elveszi a Krisztustól a szentségének a helyét? Hogy elveszi az utat az emberektől, hogy Krisztushoz oda találjanak. Azt mondja, hogy itt a földön kell a szentségekben megtalálni, az intézményben megtalálni. Krisztushoz nem mehetsz közvetlenül ember, mert nem vagy méltó rá, és nincs érdemed erre. Majd mi elintézzük azt, amit te nem tudsz megtenni. A szentségekkel és az egyházi hierarchiával, az egyházi hatalommal. Döbbenetes dolog ez. Ha még részleteiben is lenne időnk elemezni a proféciát, akkor még rá kellene mutatnom arra, hogy a profécia később részletezi, hogy ezt olyan ügyesen csinálja ez a kis szarv, ugye mindjárt a 12. vers mondja, hogy földre veti az igazságot. Földre veti az igazságot. Mi is az igazság legrövidebb meghatározása a Biblia szerint? János 17:17, a te igéd igazság. Mi az, hogy földre veti az igazságot? A Bibliát félreállítja. Ez az első ténykedése. Ha a Bibliát félre lehet állítani, akkor utána mindent meg lehet már magyarázni és be lehet bizonyítani. Földre veti az igazságot. És cselekszik és jó szerencséje van. Tüneményes a földi pályája Róma hatalmának. Jó szerencséje van. Hogy az ókori római sorra nyeri a háborúit, bekebelezi a fél földkerekséget, középkori Róma is ráteszi a kezét egész Európára, ő adja a királyoknak a koronát, ő nevez ki politikai hatalmakat, egyházi hatalmakat, ki is fejezi, hogy ő a világ ura, hiszen Krisztus helytartója, Krisztus helyettese. És mindenki csodálja, és jó szerencséje van. Milyen megdöbbentő, hogy miközben mindez kifejlődik. És egy ilyen ámító, csaló hatalom, amely egyenesen Krisztustól veszi el a szentségének a helyét, ez létezik a történelemben. Milyen megdöbbentő, hogy itt a látomásban, a 13. versben egy mennyei lény megszólal. Mennyei lény mondja ezt, amit most mondok. És hallottam egy szentet szólni, és mondta egyik szent annak, aki szólt, meddig tart-e látomás és a szüntelen szolgálat és a pusztító vétek felől, és a szent hely és a sereg meddig tapostatik. Kedves hallgatók, itt sincs részletesebb időm, de két bibliai fejezetre hadd hívjam fel a figyelmüket. Ézsaiás könyve 21. fejezetében hangzik fel ez a nagy kérdés, különben Ady Endrének volt a kedves biblia verse. Vigyázó! Meddig tart még az éjszaka? Meddig tart az éj? Hú, de nagy kérdés, az egész világtörténelem nagy kérdése. Meddig még ez a sötétség, ami itt van a földön? Hogy többek között a föld ura egy olyan hatalom, amely Krisztust félre tudja állítani, amely el tudja fogadtatni a maga tanításait, földre veti az igazságot, jó szerencséje van, és emberek követik. Emberek milliói, milliárdjai követik. Én úgy gondolom, kedves hallgatók, hogy az igazi sötétséget ez mutatja, hogy milyen sötétség van itt ezen a földön. Hadd mondjak erre egy nagyon egyszerű példát. Nekem hivatalból el kell olvasnom minden olyan könyvet, ami a Bibliáról, főleg a proféciákról szól. Most adta ki egy előszó nevű kiadó Dave Huntnak a Fenevadon ülő asszony című könyvét. Nagyon sok értékes dolog van benne, de sok minden olyasmi is van, amit bibliaiak egyáltalán nem lehet alátámasztani. Magyarul egy óriási összevisszaság a könyv, de mondom, hogy nagyon sok értékes és bibliaiak helytálló dolog is van benne. Nagyon sok dokumentumot idéz. Például az egyik dokumentumnál kezdtem gondolkodni a minap, hogy tényleg úgy nem szoktam én sem úgy meggondolni úgy a számadatokat, pedig már egy éve talán terjesztem ezt a Világhelyzetet című könyvet, ami tele van számadatokkal, ugye egy független amerikai intézet adja ki, és 10 fejezetben leírja ennek a világnak a nyomorúságát meg a sötétségét. De nem figyeltem fel erre a dologra, például mond egy ilyen esetet, hogy képzeljük el, hogy az 1930-as években vagyunk és Németországban. Választás van, szavazás van. A szavazásra jogosult a 99%-a szavaz. Ez több mint 40 millió németet jelent. Kikre szavaznak? Hitlerre és a náci pártra. A szavazóknak 99,7%-a. Úgy belém hasított ez, hogy a történelem nem ugyanilyen sötétség. A történelembe kire szavaznak az emberek? A megbízható, a jó, az ellenőrizhető, a dolgokat előrevívő emberekre? Nem. Nem. A profécia azt mondja, hogy a történelemben az emberek évezredek óta már erre a hatalomra szavaznak. Eltűrik ezt a hatalmat, sőt, Jelenések könyve 13. fejezete azt mondja, hogy a végidején csodálják, egyenesen csodálják ezt a hatalmat. Hát a legnagyobb emberellenes hatalomról van szó. Mondja is itt a profécia, mindjárt olvasom, hogy nem magától van az ereje. Hát ember ilyet nem tudna kifejleszteni, hogy Krisztust félreállítani, igazságot földre vetni, és jó szerencsésen előre menni. Ereje a sátán által van. Sátán a dolgok mögött, aki ki tudott fejleszteni eszmét, ki tudott fejleszteni hatalmat, hogy Krisztustól az embereket eltávolítsa. És milyen megdöbbentő, hogy ezt egy mennyei lény teszi fel ezt a kérdést, hogy meddig tart ez, hogy tapos, öl, igazságot földre, meddig tart? Tehát Ézsaiás könyve 21. fejezetét még egyszer hadd idézzem. Vigyázó, meddig tart még az éjszaka? Meddig tart az éj? És ugyanez a meddig szócska van benne Jelenések könyve 6. fejezetében is, amikor lekaszabolt, megölt mártírok vére jelképesen, a vér kiált fel az égre, ugye Kain Ábel történetétől fogva ez jelképes beszéde a Bibliának, hogy égbe kiáltó bűn, ugye a vér kiált, az élet kiált az égbe. Ott is azt kérdezik a mártírok, hogy Uram, te szent és igaz, meddig tűröd még? Jogos ez a kérdés? Nagyon jogos. Meddig tart még ez a borzalmas világtörténelem, amelyben nem elég az embereknek a saját nyomorúságok, mert az egyes embereknek is nagyon sok a nyomorúságuk, betegségek, meg sikertelenségek, kudarcok, de hogy még a történelemben hatalmak mit csinálnak, és mit fölöznek le az embereknek maradék zsírjából és gyapjújából, és tönkretesznek embereket, emberi közösségeket, meddig tart még? Igen, egy mennyei lény teszi fel a kérdést, meddig tart-e látomás a szüntelen áldozat, a szüntelen szolgálat és a pusztító vétek felől? És a szent hely és a sereg meddig tapostatik? És erre kapja meg a 14. versben a választ, és ez a Bibliának egy olyan idői proféciája, amit itt zölddel jeleztem, ugye a 3. vázlat proféciánál zöld színnel, és mondanékem 2300 estélig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. Tehát megkapjuk a választ. Hatalmas történelmi időt fog át ez a válasz. 2300 este és reggel. Hogyan is kezdődik a Bibliánk? Lőn este és reggel első nap, lőn este és reggel második nap. A Bibliában az este és reggel kifejezés hebraizmus mindig egy 24 órás napot jelent. Ezékiel könyve viszont feloldja a proféciákban ezt az utalást, és azt mondja, hogy egy napot egy évnek számítottam neked, mondja az Isten. Dániel tehát kapott 2300 évről jövendőlést, ami a Bibliának a leghosszabb jövendőlése. Ilyen hosszú időt Isten senkinek nem hozott a tudomására. Mit is hozott ezzel Isten Dániel tudomására? Mi lesz a 2300 év lejártáig? Míg le nem jár ez a 2300 év? Ez a hatalom Krisztustól elveszi a szolgálatot, a szüntelen szolgálatot, tehát a mennyei szent helyről való tanítást, teljes homály, teljes sötétség fogja fedni. Ez az egyik. Aztán a másik, mi történik ezen idő alatt? Az történik, hogy megtapossa itt a földön a Krisztus követőit. Üldözés tapossa Krisztus követőit. Igen ám, csak rögtön láthatjuk, hogy a 2300 éves jövendőlésnek csak az időtartamát adta meg itt Isten. Nincs megadva a kezdő időpontja, ugye, tehát sehol nem olvasom, 2300 estéig és reggelig. Csak az időtartamát adta meg itt Isten, nincs megadva a kezdő időpontja, a következtetésképp a végső időpontját se tudjuk. Tehát, hogy úgy mondjam, a történetben lebeg itt előttünk egy 2300 éves profécia, hát feljegyeztem, majd megpróbálom aztán lokalizálni, nem kell megpróbálnom, teljesen egyértelműen lehet azonosítani, hogy ez a 2300 éves profécia mit is jelent. De mielőtt erre rátérnék, Johannes Brahmsnak hallgassuk meg a Német Requiemből egy nagyon szép tételét. Ez a tétel a negyedik tétel. Isten szent helyére oda találni. Milyen csodálatos dolog megtalálni az Istent. Ne felejtsék el, hogy ez a hatalom, amelyet majd mondom a kísérő lapon fogok részletezni, hogy hogyan tudta ezt megtenni. Itt csak ezt a néhány dolgot részleteztem, hogy elveszi Krisztustól a szüntelen szolgálatot, földre veti az igazságot, és jó szerencséje lesz, de majd felolvasom egy pillanat erejéig az azonosítást is a fejezetnek a végén, hogy a Biblia mit mond el erről a három dologról még részletesebben, és utána hallgatjuk meg a zenét. Azt mondja a 23. verstől, és ezek országai után, mikor elfogynak a gonoszok, támad egy kemény orcájú ravasságokhoz értő király. Ezt a kis szarvat így adja vissza, így részletezi, így magyarázza meg, hogy kemény orcájú. Szó szerint így is lehetne fordítani, hogy vad kihívó tekintetű. Nem tudom, hogy tetszettek-e már ezt meggondolni az életben, hogy itt a földön a legnagyobb gonoszok, Nérótól, 14. Lajostól, Napóleonon, Hitleren át, mindegyik vadul és kihívóan az emberek szemébe mondta a hazugságait. Nem volt tétovázás, hogy ilyen nem volt. Ugye Goebbelsnek a híres mondása, hogyha az emberekre már nem lehet hatni tovább, akkor úgy lehet még hatni, hogy a legnagyobb hazugságokat így a szemükbe kell mondani. Na akkor aztán valaki merjen arra gondolni, hogy az nem igaz. Ugye? Ezt mondja a profécia is, hogy ez a király, ez a kis szarv, ez a hatalom, ez egy vad, kihívó tekintetű, és az, hogy ravasságokhoz értő király, ezt így is lehetne fordítani, hogy fortélyos, minden hájjal megkent. Tehát van esze, szóval azért a nagy gonoszok azok nem egy ostoba, buta valakik voltak. Van esze, tudja, hogy csűrni, csavarni a szót, tud hivatkozni Istenre, tud hivatkozni Krisztusra, nagyon kenetteljes, nagyon szép, amit mond. Ha az ember nem néz utána, akkor lényegileg be is veszi. A habcsók is kívülről nagyon szép, ugye? Csak amikor beleharapunk, akkor olyan, mintha levegő lenne. Yeah. Tehát ezek a jelzők, ezekre a jelzőkről is lehetne külön előadást tartani, hogy kihívó tekintetű, ravasságokhoz értő király. És annak nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által. Tehát szóval figyelj, nem a maga ereje által. Itt hivatkozik arra, hogy van egy, aki belesugalja, mint Júdásba is belesugalta a Sátán a maga eszmét. Tehát Sátánnak egy grandiózus, egy hatalmas nagy történelmi képződményéről van dolgunk, ami egyszerre politikai, egyszerre egyházi hatalom és a végideig terjed. És annak nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által. És csodálatos kép pusztít, és jó szerencsével halad és cselekszik, és elpusztítja az erőseket és a szenteknek népét. Hát, hogy Róma mennyit pusztított a történelemben, az csak százmilliókban lehet kifejezni. Hogy egy Dél-Amerika mennyibe került az emberiség történelmének felfedezése, 80 millió benszülött lemészárlása. Középkori inkvizíciók, 50 millió, 100 millió, 150 millió, ilyen számokat mondanak. Pusztít, jó szerencsés lesz. Később meg megmagyarázza, hogy szükség volt, vagy azt mondja, hogy nem ő csinálta, hanem csak a világi hatalmat jogosította fel, hogy ezt megtegye. És a maga eszén jár, és szerencsés lesz, és az álnokság az ő kezében, és szívében felfuvalkodik, és hirtelen elvesz sokakat. Sőt, a fejedelmek fejedelm ellen is feltámad, és kéz nélkül rontatik meg. Kifejezés a második fejezetből, hogy hogyan is történik a világtörténelem befejezése? Kéz nélkül esik le egy kőszikla. Ugye kéz nélkül. Itt is ez a kifejezés, hogy kéz nélkül rontatik meg. Tehát ember ezt a hatalmat nem tudja legyőzni. a történelmünkben végig fényes a karrierje. Senki nem fogja legyőzni. Nem emberi kéz fog véget vetni a hatalmának. Pál apostol mondja meg erre a választ a második Tesszalonikai levél második fejezetében részletesen. Azt mondja, hogy ezt a hatalmat megsemmisíti az Úr az ő feltűnésével. Az ő feltűnésével. Tehát csak Jézus Krisztus második eljövetelével szűnik meg ez a hatalom. Addig egyre nagyobb teret nyer, majd meg fogjuk látni a szakaszait. Egyelőre azonban azt látjuk, hogy majd ezt kell meglátnunk, hogy ez a 2300 év mire szolgál. És így fejeződik be a fejezet, és az estéről és a reggelről való látomása is a 2300 éves jövendőlés, mely megmondatott igazság, te azonban pecsételt be látomást, mert sok napra való. És én, Dániel, elájultam, és beteg voltam néhány napig, de felkeltem, és a király dolgát végeztem. És álmélkodtam ezen a látomáson, és senki sem értette. Ugye milyen megdöbbentő ezt olvasni Dánielről, hogy elájult. Nem fekvőbeteg volt, mondjuk járóbeteg, így lehetne mondani, mert azért a király dolgát végezte, tehát ellátta ott a babiloni udvartartásban a feladatait, de Dániel azt mondja, senki nem értette. És én is a látomás hatás alatt elájultam, és nem tudtam, hogy mi lesz ennek a vége. Míg a zenét hallgatjuk, azt a kérdést vetném fel önöknek, amivel folytatom majd az előadást. Mit tesz egy próféta? Ma így is mondhatnám, mit tesz egy keresztény, egy igazán hívő ember, ha valamit nem ért abból, amit az Isten mond neki? Ezzel kezdődik a 9. fejezet. Így is mondhatnám, mit kell tennünk akkor, ha a Bibliából valamit nem értünk, ha valami elhomályosodik előttünk, aminél elkezdünk tétovázni, hogy mit is jelenthet ez, mit kell akkor tennünk, ha valamit nem értünk Isten kinyilatkoztatásából. Előzetesen azonban Johannes Brahms, Deutsches Requiem, 4. tétel, mi szépek a te házaid, Cebáót Istene. Egy kis megnyugvást hozott ez a zene a nagyon feszült dolgokban, de most megint nagyon feszült dolgokkal kell folytatnom. Tudnék, a 9. fejezet így kezdődik. Dáriusnak, az Asvérus fiának első esztendejében, aki a médiabeliek nemzetségéből volt, aki királlyát tétetett a Káldeusok országán, uralkodásának első esztendejében én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, melyről az Úr igéjelőn Jeremiás prófétához, hogy 70 esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain. Érdekes azért a Bibliában minden szót mérlegre helyezni. Az előző 8. fejezet azzal kezdődött, hogy Belsacár uralkodásának 3. esztendeje. Említettem, hogy ez 550-549-szel azonos. Dáriusnak, a méd Dáriusnak az uralkodásának első esztendejében, ez viszont 538-537-tel azonos. Tehát 12 évvel ezután. Dánielt 12 évig foglalkoztatta ez a profécia. Közben egy világhatalom lehanyatlott, ez az új babiloni volt, jöttek a perzsák, új államforma, új államszervezés, új közigazgatás, minden. Dániel azonban arra figyelt, hogy neki Isten adott egyszer egy jövendőlést. Egy döbbenetes kis szarv szimbolizálta hatalomról. És kimondott egy 2300 éves jövendőlést, és ezen Dániel nem tudott napirendre tenni. 12 évig kutatta ezt. No, tud valaki jelentkezni, hogy 12 éve nem ért valamit a Bibliából? Ha nem értünk valamit egy hétig, két hónapig, egy-két évig, megértjük, ha kell 12 év után, ha foglalkozunk vele. Mit csinál Dániel először? Dániel először úgy gondolta, hogy ez a 2300 év, ez talán a zsidó népre vonatkozik? Talán Isten, látva a zsidó népet a babiloni fogságban, úgy látja, hogy a zsidó nép nem igazán változott meg, még a fogság nehéz körülményei között sem, és ezáltal Isten meghosszabbítja a 70 éves fogságot. Azért olvastam azt, hogy utána néztem Jeremiás próféta könyvében. De Jeremiás könyve 25. fejezetében ott van a szó szerinti kijelentés, hogy 70 évnek kell eltelnie Jeruzsálem omladékain. Tehát a próféta hogyan is kutatott a Biblia tartalma felől? Igét igével vetett egybe. Bibliai igéket egymás mellé helyezett. Szóval 2300 év, na de hogyan? Hát előbb meg Jeremiás pár évtizeddel ezelőtt megkapta a jövendést, csak hogy 70 év fog eltelni Jeruzsálem omladékain. Tehát akkor mire jött rá a próféta? Hogy a 2300 év nem a babiloni fogság idejére vonatkozik. Na de akkor meg mire vonatkozik? Ezt még mindig nem tudja. Utána így olvasom a 3. verstől, és orcámat az Úristenhez emeltem, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel, zsákban és hamuban. És imádkoztam az Úrhoz, az én Istenemhez, és vallást tettem, és mondtam, kérlek, ó Uram, nagy és rettenetes Isten, aki megtartja a szövetséget és kegyességet azoknak, akik őt szeretik, és teljesítik az ő parancsolatait. Vétkeztünk és gonoszságot műveltünk, hitetlenül cselekedtünk, és pártot ütöttünk ellened, és eltávoztunk a te parancsolataitól és ítéleteitől, és nem hallgattunk a te szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak a mi királyainknak, fejedelmeinknek, atyáinknak és az ország egész népének. Tiéd, Uram, az igazság, milyen pedig orcánk pirulása, amint ez ma van Júda férfiain, Jeruzsálem lakosain és az egész Izraelen, közel és távol valókon, mind a ma földeken, melyekre kivetetted őket az ő gonoszságuk miatt, melyel vétkeztek ellened. Milyenkó, Uram, orcánk pirulása, ami királyainké, fejedelmeinké és atyáinké, akik vétkeztünk ellened. A mi Urunké, Istenünké az irgalmasság és a bocsánat, mert pártot ütöttünk ellene. És nem hallgattunk az Úrnak, a mi Istenünknek szavára, hogy járjunk az ő törvényeiben, melyeket előnkbe adott az ő szolgái a proféták által. És az egész Izrael áthágta a te törvényedet, és elhajlottak, hogy ne hallgassanak a te szódra. Ezért ránk szakad az átok és eskü, mely megvan írva Mózesnek, az Isten szolgájának törvényében, mert vétkeztünk ellene. És teljesítette az ő szavát, melyeket szólt ellenünk és a mi bíráink ellen, akik minket ítéltek, hogy nagy veszedelmet hoz reánk, mert nem történt olyan az egész ég alatt, amilyen történt Jeruzsálemben. Amint írva van a Mózes törvényében, az a veszedelem mind ránk jött, és az Úrnak, a mi Istenünknek szín előtt nem esedeztünk, hogy megtértünk volna mi álnokságainkból, és figyeltünk volna a te igazságodra. Azért készen tartotta az Úr a veszedelmet, és azt reánk hozta, mert igaz az Úr, a mi Istenünk minden cselekedetében, melyeket cselekszik, mert nem hallgattunk az ő szavára. Most azért, ó, mi Urunk Istenünk, aki kihoztad a te népedet Egyiptom földjéből hatalmas kézzel, és nevet szereztél magadnak, mint ma is van, vétkeztünk, gonoszul cselekedtünk, Uram, a te igazságod teljessége szerint forduljon el, kérlek, a te haragod és búsulásod a te városodtól, Jeruzsálemtől, a te szentséges helyettől, mert a mi bűneinkért és a mi atyáink hamisságaért gyalázatra van Jeruzsálem, és a te néped mindeneknek mi körültünk. És most hallgasd meg, ó, kérlek, Istenünk, a te szolgádnak könyörgését és esedezéseit, és világosítsd meg az Úrért a te orcádat a te szent helyeden, amely elpusztítatott. Hajtsad én, Uram, a te füledet hozzánk, és hallgass meg, nyisd meg szemeidet, és tekintsd meg a mi pusztulásunkat, és a várost, amely a te nevedről neveztetik, mert nem a mi igazságunkban, hanem a te nagy irgalmasságodban bízva terjesztjük elődbe a mi esedezéseinket. Uram, hallgass meg, Uram, légy kegyelmes, Uram, légy figyelmes, és cselekedd meg, ne késedelmezzél, tenned magadért, ó Istenem, mert a te nevedről neveztetik a te városod és a te néped. És még szóltam, és imádkoztam, és vallást tettem az én bűnömről, és az én népemnek, az Izraelnek bűnéről, és esedezésemet az Úr elé, az én Istenem elé terjesztettem az én Istenemnek szent hegyéért. Én még az imádságot mondtam, mikor ama férfiú Gábriel, kit előbb a látomásban láttam, sebességgel repülvén, megilletett engem az estéli áldozat idején. És értésemre adta, és szólt nékem, és mondta, Dániel, most jöttem ki, hogy értelemre tanítsalak. A te esedezésed kezdetén egy szózat támadt, és én eljöttem, hogy megjelentsem, mert te kedves vagy. Vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást. Értsd meg a látomást. Kedves hallgatók, nem véletlenül olvastam fel az egész imát, mert egy keresztény ember, egy valóban hívő ember, ha úgy sem érti meg a Bibliát, hogy összevet igét igével, akkor ott van még egy hatalmas fegyver, egy hatalmas lehetőség. Keresni az Istent esedezéssel, könyörgéssel, böjtöléssel, és ezt tette Dániel. Az egész Bibliának egyik legmegragadóbb imája. Mi jellemzi az igazi imát? egyrészt az őszinte beismerése a helyzetünknek. Másrészt az Isten ígéreteibe való belekapaszkodás. Istenem, te kihoztad a te népedet Egyiptomból is, megszabadítottad ebből a rabságból is. Istenem, mi vétkeztünk, mi tudjuk, hogy miért van ez a 70 éves fogság. Elhajlottunk tőled, a törvényeidet semmibe vettük, a prófétákat megöltük, mi jártunk a többi bálványimádó népnek az útján, de Istenünk, te, aki kiszabadítottad a népet innen is egy nagy hatalom karmai közül, onnan is ki tudsz bennünket szabadítani, segítsél minket, nem a mi igazságunkért, hanem a te nagy irgalmasságodért mondjuk mindezt. Bibliának egyik legmegragadóbb, legmélyebb, legcsodálatosabb imája. És ahogy még be se végzi az imát, kijön, Gábriel angyal jön, megszólítja Dánielt, és azt mondja, hogy Dániel, te kedves vagy az Isten előtt, te valóban igaz úton akarsz járni, te nem fél megoldásokkal elégszel meg, te utána akarsz járni a dolgoknak, amiket az Isten kijelentett. Most én értelemre tanítalak, értsd meg a látomást! És most ér rá Dániel a látomás magyarázatára. Hogy most mi ez a 2300 év? Meg ez most a zsidó népre vonatkozik? De látjuk, hogy nem arra, hát a 70 év vonatkozik a babiloni fogságra. Ezért mi lesz az első szava Gábrielnek? 77 szabatott a te népedre és a te szent városodra. Rögtön azzal kezdi, hogy ebből a 2300 éves jövendőlésből csak 77 szabatott a te népedre és a te szent városodra. A 77 kifejezés, tehát 70-szer 7, az 490 nap, de hát az a prófétai nap év elv szerint évet jelent. Tehát a 2300 évből, és már ideírom, 2300 évből, ami a zsidó népre vonatkozik, az mindössze csak 490 év. Dániel, te az előbbi látomásban kaptál egy óriási jövendőlést, de én most megmutatom neked, hogy a babiloni fogság valóban véget ér 70 év után, 70 év múlva, és ebből a hatalmas jövendőlésből 77, vagyis 490 év szabatot le. Tehát látjuk azt, hogy ha ebből a 2300-ból leszabatik, pontos a fordítás, itt a Kári fordítás, így is lehet mondani, levágatik. Leszabatik. Mint egy rövből, hogyha levágnak egy részt. Akkor a két kezdőpont, ennek a kezdőpontja, és ennek a proféciának, vagyis a 2300 éves jövendőlésnek, és a 70 éves jövendőlésnek a kezdőidőpontja az teljesen meg fog egyezni, hiszen ha leszabatik, ha levágatik, az ugyanaz a kezdőidőpontja. 77 szabatott a te népedre és a te szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak, bepecsételtessék a bűn, hogy eltöröltessék a hamisság és elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a proféták, és felkenettessék a szentek szentje. Tudd meg azért és vedd eszedbe, a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől. 7 hét és 62 hét lesz. 7 hét és 62 hét lesz, és újra megépítetnek az utcák és városfalak, kerítések, helyesen városfalak, mégpedig viszontagságos időkben. A 62 hét múlva pedig kiirtatik a messiás, és senki sem lesz, és a várost és a szent helyet elpusztítja a következő fejedelem népe, és vége lesz, mint egy vízözön által, és végig tart a háború, és elhatároztatott a pusztulás. És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és ételáldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és ami elhatároztatott a pusztítóra szakad. Itt fejeződik be Dániel könyve 9. fejezete és a mai témánk is. Nagyon gyorsan hadd nézzük meg, hogy Gábriel mire oktatta itt Dániel prófétát. Azt mondta tehát Gábriel Dániel prófétának, hogy ebből a hatalmas jövendőlésből csak 490 év vonatkozik a zsidó népre. Három részre bontotta a 77-et, mégpedig először 7 hétre, utána 62 hétre, és utána 1 hétre. Ugye 7, meg 62, meg 1, az pont 70. Tehát a 77-nek a felbontása a 7 hét, a 62 hét és az 1 hét. Vagyis ezt a 490 évet, mint hogy általában az ókori emberek, meg zsidó emberek, tehát a mai ember is valahogy így teszi, hogy éveket, évtizedeket felszokott bontani, hogy egy hatalmas időtávon belül mi minden történik meg. 7 hét egyenlő 49 évvel. 49 év, mi történik 49 év múlva? Megépítetnek az utcák és városfalak mégpedig viszontagságos időben. Tehát ti hazamentek a 70 éves fogságból, és 49 év alatt állítjátok helyre a nemzeti közigazgatást, állítjátok helyre az országotokat a babiloni fogság után. Jön 62 hét ezután, az 434 év, amiről külön nem beszél a profécia, ez lesz majd a következő előadásunk tárgya, hogy Jézus első eljöveteléig mi volt ez a hosszú, viszonylag béke időszak a zsidó nép történetében. Ez majdnem 4,5 évszázad volt. Az újjáépítéssel együtt pedig csak nem 5 évszázad. A súlypontot azonban az utolsó egy hétre teszi, azt mondja, hogy az egy hét felén, tehát a hétnek a fele az 3,5 év, az egy hét felén fognak bekövetkezni bizonyos események, amelynek a végén kiirtatik a messiás és senki sem lesz, és utána jön még 3,5 év. Tehát, hogyha most ezt kinagyítom, most csak ezt nagyítom ki az egy hetet, tehát az egy hetet, akkor a profécia előre közölte azt, hogy Jézus mikor fog fellépni, 3,5 évig fog tanítani, 3,5 év után megölik, mégpedig nem akármilyen halállal kiírtatik a messiás, és senkie sem lesz. Semmi jelkép nincs itt, mint Ézsajásnál, hogy a messiás majd bárány lesz, meg sokat szenved, szenvedő szolga. Nem. Azt mondja, a messiást, az Isten eljön ide a földre, kiírtják. Kiírtják. És nem csak emberileg nem lesz senkie, még az atya is elfordult tőle, senkie sem lesz. De ez a hét felén való áldozat sokakkal megerősíti a szövetséget, egyrészt akik 3,5 évig hallgatták őt és követői lettek, másfelől az apostolok majd Jézus mennybe menete után még 3,5 évig csak a zsidóknak fogják hirdetni az evangéliumot. És miután a zsidók elvetik az evangéliumot, azután kezdődik el a pogány misszió, de ezzel párhuzamosan a Jeruzsálemnek és a zsidó népnek az önállóságának is egyszer s mindenkor a vége lesz. Jön a római zsidó háború, és ugye 66-70 között dúlt ez a háború, 70-ben teljesen megsemmisítették Jeruzsálemet. De előre szaladtam, hiszen szánt szándékkal eltitkoltam az évszámokat. Vajon évszámok szerint mikor fognak ezek az események bekövetkezni? Mikor kezdődik a 2300 éves jövendőlés, aminek eddig nem tudtuk a kezdőidőpontját? Azzal egy időben kezdődik a 490 éves jövendőlés, amelynek most már tudjuk, hogy van három része, és milyen események fognak bekövetkezni középpontjukban a messiás első eljövetelével. A messiás első eljöveteléről egyedülálló profécia ez, amit most tanulmányozunk. Az Ószövetség rámutatott már arra több mint 500 évvel Jézus eljövetele előtt, hogy mikor lép fel Jézus, hogy 3,5 évig fog tanítani, ezt tudjuk az evangéliumokból, hogy valóban így is volt, hogy 3,5 év után Jeruzsálemben kiirtják, és utána a halála feltámadása mennybe menetel után az apostolok még itt maradnak és hirdetik az evangéliumot. No de ezt most lehet-e évszámok szerint lokalizálni, illetve azonosítani? Lehet. Mert a 25. vers megmondta a proféciának a kezdőidőpontját. A 25. vers így kezdődik, a Jeruzsálem újraépítetésétől való szózat keletkezésétől. Milyen szózat, vagyis milyen rendelet hangzott el a Jeruzsálem újraépítetéséről? A zsidó nép, amikor hazament a fogságból, több rendeletben is megkapta a jogot, hogy Jeruzsálemet újjáépíteti. Először a templom újjáépítéséről rendelkezett 536-ban maga Círusz, a perzsa birodalom királya. Megakadt utána az építkezés a környező népek áskálódása miatt, de 520-ban ugyanezt a rendeletet megerősítette Dárius, tehát két rendeletünk már van, de ez a templomról van. A proféciánk nem azt mondja, hogy a templom, a profécia azt mondja, hogy a Jeruzsálem újraépítetéséről, való szózat keletkezésétől. Egyetlen egy olyan rendeletet ismerünk, ami a templom felépítése után magának Jeruzsálemnek és az egész júdabeli közigazgatásnak a helyreállításáról rendelkezik. Ez elolvasható Esdrás könyve 7. fejezetében, Artaxerxész Longimanos perzsa uralkodónak a rendelete, amelyet történésse vitat, világi vagy ateista történettudománysa vitat, hogy 457-ben adott ki a perzsa uralkodó, amivel a zsidóknak megengedte azt, hogy újjáépítsék városukat, az egész várost és az egész júdabeli közigazgatást. Ha ebből a 457-ből a 77-et, ami ugye egyenlő 490 év, ugye látjuk, hogy a 490 nagyobb, mint a 457, tehát az időszámításunk nullapontján túl fogunk jutni, hogy itt is jeleztem, ez az időszámításunk nullapontja, akkor el fogunk jutni idáig, Jézus kereszthalála itt van. Tehát ha 457-ből kivonom a 490-et, akkor megkapom időszámításunk szerint 33-34-et. Ha ebből visszafelé levonom az 1 hetet, tehát ugye a 7 évet, akkor megkapom 26-27-et, mint Jézus fellépésének a dátumát, és Jézus kereszthalálának a dátumaként megkapom 31 tavaszát, 31 nisán havát. Ezek az időpontok pontosan így teljesedtek. Jézus Krisztus, amikor fellépett, olvassuk Lukács evangéliumában, mintegy 30 esztendős volt. Itt azt látjuk, hogy Jézus fellépését 26-27-re teszi a profécia. Igen ám, de azt nagyon sokan tudják, hogy Jézus valóságban nem az időszámításunk nullapontján született. Az a bizonyos szerzetes, aki egységesítette az időszámításokat, Dionysius Exiguus, tévedett 4-5 évet, amikor a perzsa, a római, a görög, az egyiptomi időszámításokat a 6. században egyesítette, Jézus időszámításunk előtt 5 őszén vagy 4 legelején született. És ha Jézus akkor született, akkor 26-27-ben, ahogy Lukács evangélista mondja, valóban mintegy 30 éves volt. Jézus tanításáról János evangéliumában olvassuk a legpontosabb idői kijelentéseket, a húsvéti felmeneteleket ből látjuk, hogy Jézus 3,5 évig tanított, ez is beteljesedett. Itt csak csodálni tudjuk, hogy Jézus hányszor mondta azt az életében, hogy még nem jött el az ő órája. Miért mondta ezt Jézus? Jézus pontosan tudatában volt mindennek, amiről itt beszélek. Jézus pontosan tudta azt, hogy neki 3,5 évig tanítania kell, mert a szolgálata, a küldetése csak akkor lesz eredményes, különben Jézus néhány hónappal a fellépése után már meg akarták ölni. Jézus azonban került minden ütközést. Ha kellett, akkor a déli ország részből elment Galileába, hogy vele ne történjék az meg. Lukács evangélium a 9. fejezet 51. verse azt mondja, hogy itt északon Galileában egyszer Jézus eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy, mert tudta, hogy közel van az ő órája. Jézus pontosan tudatában volt a dánieli jövendőléseknek. Jézus az isteni minta, az isteni proféciák szerint alakította az életét. Itt az északi országrészben, amikor a legtöbben követték, akkor ő eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy. Miért? Mert pontosan tudta, hogy neki néhány hónapja van, és nisán hónap 14-e előestéjén Jeruzsálemben meg kell, hogy feszítsék. Elmondta a tanítványainak is, Máté 16. fejezetétől fogva olvassuk ezt, először itt északon Cezárea Filippinél jelentette meg Jézus, hogy neki Jeruzsálembe kell menni, ott a főpapoktól elárultatni, megöletni, de harmadnapon föltámad. Nem hittek neki. A tanítványai ezekből a szavakból csak egy valaminek hittek, hogy Jeruzsálembe kell menni. És azért vetekedtek akkor olyan sokat, mert ha valaki Jeruzsálembe megy, ha ami megváltónk, akit mások is prófétának tartanak, Jeruzsálembe megy, hát akkor biztos, hogy most fog valamit tenni, és akkor mellette mi is leszünk valakik. Jeruzsálembe megy, ezt megjegyezték. Az, hogy meg kell öletni, nem hallották meg. Főpapoktól elárultatni, nem ismerték képzelni. Harmadnapra feltámad, semmit nem tudtak vele kezdeni. Jézus azonban mindezt pontosan tudta, hogy neki ki kell irtatnia, hogy ő ezért az óráért jött a világra, hogy az emberiség bűnadósságát egy összegben lefizesse, hogy meghalljon az emberért, hogy utat nyisson az embernek az erkölcsi rendezéshez, hogy aki hisz ő benne, és ő vele keresi a kapcsolatot, annak az embernek valóban legyen majd ereje. Amikor látja Jézusnak az önmegtagadó, önfeláldozó, vagyis a legnagyobb szeretetet, az Isten önfeláldozó szeretetét, hogy az életét nem kimérte. Ha ezt egy ember megismeri, ha egy ember ennek utána jár, akkor az az ember biztos, hogy viszont szeretetre ébred az Isten iránt. És biztos, hogy az az ember meg fog tudni változni. Kedves hallgatók, mi ennek a mai témánknak a nagy jelentősége? Többszörös. Egyrészt az Ószövetségben van egy idői kijelentés, amelyről azt írta a századunk elején egy katolikus teológus, és nagyon igaza volt, hogy a zsidók az ujjaikon számolhatták ki, hogy mikor jelenik meg a messiás. Ezt vegyük komolyan. Elküldték a napkeleti bölcseket, hogy menjetek haza, mert nem most kell a messiásnak megszületni. Nem ezt olvassuk Máté evangélium a második fejezetében. Még Heródes is, és a főpapok is tudták, hogy ez a messiás időszak. Mert benne volt az Ószövetségben egy idői profécia. Ezt nem lehetett megkerülni. A mai tárgyunknak az az első nagy jelentősége, hogy Isten messze menően felkészítette a zsidó népet is, és az emberiséget, hogy Jézus mikor fog eljönni. Második jelentősége a proféciánknak. Egyedülállóan Isten megmondta azt, hogy Isten a maga életét adja azért, hogy nekünk embereknek életünk lehessen. Isten világosan megmondta azt is, hogy a zsidó népnek lejár a küldetési ideje, kegyelmi ideje, utána Jeruzsálem elpusztul, így mondja a profécia szó szerint, hogy Jeruzsálem elpusztul mégpedig egy következő fejedelem népe által. Megvan írva Josephus Flavius zsidó háború című művében, Titus nem akarta lerombolni a templomot, de a népe nem tudta magát fékezni. Egy következő fejedelem, igen, Titus csapatai rombolták le 70-ben Jeruzsálemet. Ettől fogva a zsidó nép mind a mai napig diaszpórába kényszerül, a jeruzsálemi templomot nem építették fel mind a mai napig, de nincs is rá szükség, mert hiszen a mennyekben van a szent hely. A negyedik, ha ez a profécia beteljesült Jézus első eljövetelével kapcsolatban, hajszál pontosan időben. Sőt, azt szoktam mondani, hogy órára pontosan, mert Jézus nem illetően mondta, hogy ezért az óráért. Nisán hónap 14-e előestéjén, délutánján, délután 3-kor Jézus nagy fennszóval kiáltott, és kiadta a lelkét. Azon a napon, 3,5 év után, a husvéti bárány megáldoztatásának előestéjén, ami husvéti bárányunk Krisztus megáldoztatott érettünk. 1 Korintus 5-ben mondja ezt Pál apostol. Órára pontosan beteljesedtek az Isten jövendőlései. Akkor ebből mi következik, és ezzel fejezném be az előadást. Ha beteljesedett a Jézus első eljövetelével kapcsolatos jövendőlés, akkor itt nem kell nagy matematikai számítást végezni ahhoz, hogy a 457-ből most, ami ugyanakkor kezdődik, kivonjuk a 2300-at. Az is beteljesedett. Az is be fog teljesedni, hogyha 200 évvel ezelőtt éltünk volna, és akkor beszélnénk a tárgyról, akkor azt mondtam volna, de most már úgy kell mondanom, hogy beteljesedett. Hiszen, hogyha a 457-ből a 2300 évet kivonjuk, akkor ennek a 2300 éves jövendőlésnek is megkapjuk a dátumát, és ez 1843-44. 1843-44-ben mi teljesedett be? 2300 estélig és reggelig, és kiderül a szent hely igazsága. Így is lehetne fordítani, megtisztítatik a szent hely. A szent helytől elveszi egy hatalom, a kis szarv elveszi azt, hogy az emberek ismerjék, hogy mi az, hogy szent hely, mi az, hogy Jézus közbenjáró szolgálata. Abban a pillanatban, amikor letelik az 1260 éves jövendőlés, ami 7-szer van benne a Bibliában, amiről 2 héttel ezelőtt szóltam, ez 1798. 1798 után 35 évvel, ezt a 35 évet majd Dániel könyve 12. fejezete pontosan ki fogja mondani, 2 hét múlva erről beszélek, hogy a Dániel könyve, amikor lezáródik, összeköti ezeket a proféciákat. Amikor egy hatalomnak a teljhatalma befejeződik 1260 év után, pár évtized, és valami ki fog derülni. Kiderül a szent hely igazsága, megtisztítatik a szent hely. Ez a jövendőlés maga is több mindent foglal magába. A múlt század elején olyan mozgalmak indulnak el a kereszténység történetében, amelyek ugyanúgy rákérdeznek a Biblia alapvető igazságaira, mint hogy Dániel 12 évig imádkozott, és rákérdezett arra, hogy mit is jelent az Istentől nyert profécia. És ezek előtt, a mozgalmak előtt teljesen világossá vált az, hogy mit jelent az, hogy szent hely. Mit jelent Jézus közbenjárása, mit jelent Jézus küzdelme miértünk, emberekért. De másrészt nem csak ez, nem egy földi történelmi dologra utal a Szentírás, amelynek a pontos beteljesedéséről majd később beszélek, hanem egy mennyei dologról is, tudnélik. És ezzel zárom az előadást. Mielőtt Jézus eljönne a második eljövetelével, azelőtt neki a mennyekben az ítéletet el kell kezdeni. De milyen ítéletet? Az azok fölötti ítéletet, akiket az örök életre támaszt fel. Tehát Jézus azok felett, akiket az örök életre támaszt fel, elkezdi a mennyben az ítéletet, és miért mondja erre is, hogy megtisztítatik a szent hely, vagy kiderül a szent hely igazsága? Azért mondja, mert az ítélet itt tulajdonképpen nem más, mint a bűnök eltörlése. Jézus mielőtt eljönne másodszor, minden egyes ember esetében, aki hozzáfordult személyesen a történelem során, aki meg akart változni, akár lelkiismeretileg fordult hozzá, akár kimondott ismerete volt, hitben fordult hozzá, mind a kettő lehetséges. Ezeknek az embereknek az életét Jézus mérlegre helyezve eltörli a bűneiket. Kiderül a szent hely igazsága, megtisztítatik a szent hely, a szent helyről a bűnöket Jézus áthárítja arra a hatalomra, aki belevitte ezeket az embereket a bűnbe, de ők megbánták a bűnöket, szembefordultak ezzel a hatalommal, vagyis Sátánnal. Hogy mit jelent ez, hogy bűnök eltörlése? Mit jelent, hogy Jézus előkészíti a második eljövetelét, és elkezdődik az ítélet a mennyben? Az ítéletnek az első szakasza, az úgynevezett vizsgálati ítélet, erről a következő proféciák beszélnek részletesen. Valóban jobb is, mert nagyon sok és súlyos dolog volt, amit a mai alkalommal át kellett tekintenünk. De bízom abban, hogy valamit mégis sikerült megértetni abból, hogy a Bibliának miért rendkívüli nagy proféciája ez. Jézus két eljövetelét kapcsolja egybe úgy, hogy az első eljövetelnek évre, órára pontosan a körülményeit megmondja, a második eljövetelnek pedig a kezdő időpontját mondja el, tehát a második eljövetel előtti korszak kezdő időpontját. Itt van Jézus második eljövetele, ennek a napját és óráját nem tudjuk, ezt a Biblia nem nyilatkoztatta ki, de az előadás végén most nyugodtan mit mondhatok ki, hogy az utolsó történelmi időszak kezdő időpontja több mint 150 éve a hátunk mögött van. Ebből a proféciából állíthatjuk teljes nyugalommal, hogy az emberiség a történelmének a vége felé jár, a végére érkezik. Erről fogok 4 hét múlva beszélni, mert Máté Evangélium a 4. fejezetében Jézus Krisztus, 24. fejezetében Jézus Krisztus a nagy apokaliptikus beszédben ennek az utolsó korszaknak a részleteibe is bepillantást enged. Most azonban elég nekünk ennyire eljutni, és azt hiszem, hogy itt látjuk a Bibliából a pontos levezetést, egyszerű számtani művelettel, nyugodtan kijelenthetjük, de csak ezután, nem a sejtéseink nyomán, hogy most olyan sok baj van a világban, hát itt most már valami katasztrófa közeleg. Erre mondhatja bárki ember azt, hogy sokszor baj volt már a világban, és mégsem jött katasztrófa. De a Biblia itt mondja ki azt, hogy a második eljövetel előtti időszak kezdő időpontja is 150 évvel a hátunk mögött van már. Remélem, hogy érthető volt, amit elmondtam, ha nem, tartunk egy 5 perces szünetet, vissza lehet rá kérdezni. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra 2 hét múlva. Bocsánat.